Körülbelül 20 éve annak, hogy egy érdekes munkán dolgoztam a kollégáimmal. Ez a mostani új nemzeti színháznak a kertje. Egy kertész kollégám vezetésével terveztük ott a cikurától kezdve a hajóig az összes létesítményt. Nem kis ellenállással a hátunk mögött, mert azért ez mégis egy ilyen szokatlan színfal volt. Péter, aki a kertész volt, Török Péter, ő a műleírásban egy mottót szerepeltetett, ami az utóbbi időben gyakran eszembe jutott, egy Shakespeare idézetet a színházról. Shakespearenek ez a műve, ez nem a dráma kategória, hanem sokkal inkább a vígjáték kategória, az ahogy tetszik, as you like it. És az idézet az egy nagyon egyszerű négy soros idézet, ami azt mondja, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép, és mindenkit sok szerep vár életében. Ez volt a motto. Meg fogjátok érteni, hogy miért ezt választottam a bevezető szavaknak, hiszen sok igazság van benne. Mi sokkal inkább vagyunk szerepjátékosok, mármint az emberiség, mintsem, hogy valósággal annak a szereposztásnak megfelelően élne, mintsem, amit az Isten neki rendelt. Ez a keret. A szerepek a rendszereknek a szorításában. És aztán a következő, ami eszembe jutott, az, hogy engem nagyon megfogott Zsoltinak az ige hirdetése múlt héten. Különösen egy rész volt, ami nekem nagyon-nagyon tanúságos volt. Ugye az a rész, amikor az Biblia úgy emlékezik meg Ábrámról, hogy egyre közelebb húzódott, délfelé ment, és egyre közelebb húzódott Egyiptomhoz. És aztán, amikor már egészen Egyiptom közelségébe került, akkor tört ki az éhínség, és annyira kézenfekvő és jó megoldásnak tűnt számára az, hogy akkor be is vonul Egyiptomba, hiszen ott nem kell szembenézni ezzel az éhínséggel, és azt gondoltam, hogy hányszor vagyunk mi is hasonló helyzetben, hányszor észre sem veszük, hogy nagyon közel húzódunk a világhoz, elemi, apró lépésekkel közelítünk a világ felé, vagy kebelezbe bennünket a világ. És aztán a végső lökés gyakran az adja meg, hogy valami olyan krízis támad a környezetünkben, amikor az az első gondolatunk, hogy biztos Isten készítette elő a szabadítást, és mire észrevesszük, már megtesszük az utolsó lépést, és belegyalogolunk Egyiptomba. Csak később veszük észre ennek a káros következményeit, ahogyan ezt Ábrahám is, vagy akkor még Ábrám megtette. Ugye nagyon sok tanúsága volt a történetnek, arról nem tudunk, hogy ez az epizód mennyire volt kihatással, akár az ő jövőjére. Annyira jó volt hallani, Zsolti említette, hogy maga a történelem emlékezete, az mennyire pozitív Ábrahámmal kapcsolatban, hithős, és ténylegesen az. Isten megbocsájtotta ezt a botlását, éppen úgy, mint a későbbi botlásaik. De aztán ő nyilván ebből sokat profitál, de arra most nem térnék ki. Rossz döntés volt, akárhogy is nézzük. Nem tudom, nektek vannak-e rossz döntéseitek? Nekem vannak. Időnként arra gondolok, hogy a döntéseim zöme, majd az örökké valóság mérlegén megmérve, lehet, hogy nem a jó döntések kategóriába fog tartozni. És igaz az is, hogy Ábrahám életében nem látjuk, hogy a nagy következménye lett volna a rossz döntésnek, de azért nem mindig következmények nélkül zajlik az élet, és a döntéseinknek nagyon sokszor vannak következményei, és a dolog mindig egyszerre igaz. Az Isten, megbocsájtó Isten, szerető Isten gyermekeiként foglalkozik velünk, de ez nem jelenti azt, hogy a döntéseinknek nincs következménye. Aki szülő, az különösen gyakran átérzi ezt a problémát, hogy fölnő egy következő generáció, az én gyermekem nő föl, valamilyen módon él, és persze számtalan forrásból táplálkozik az, ahogyan él, de azért az is biztos, hogy ebben elég nagy szerepet játszunk mi szülők, a jó döntéseinkkel és a rossz döntéseinkkel. Nem tudjuk megváltoztatni ezt a tényt, hogy az életünk kihatással van a következőkre. Persze Ábrahámnak sem volt minden döntése következmény nélküli. Emlékezzünk rá, hogy amikor úgy gondolja, hogy ő értelmezni tudja az Istennek az ígéretét, hogy te benned áldatnak meg majd a föld nemzetei, és késedelmeskedik az áldás, és csak nem jön az a fiú utód, akkor többfajta megoldáshoz is folyamodnak, többek között ahhoz, hogy Hágárral hál, és azt gondolja, hogy majd akkor az ő gyermeke lesz az örökös, és ennek a apró botlásnak a következménye az arab világ, az a fajta ellenség, ami most látszódik belevetülni a történelembe. Pedig nem történt más, mint csak, hogy értelmezte. A maga módján értelmezte az Istennek az ígéretét. És megint csak a párhuzam a mi életünkben, hogy egy olyan világban élünk, amelyikben a személyes megszólal az Isten, és azt mondja, hogy megáldalak, megszólal az Isten, és azt mondja, hogy menjél, vagy azt mondja, hogy ne menjél, tedd vagy ne tedd. Ezeket a közvetlen lehetőségeket, amiket őtől kaphatunk, ezeket ott a késztetés, hogy fölváltsa az értelmezés, a szokás, a társadalmi szokás, a gyülekezeti szokás, a vallásos szokás, azok a dolgok, amik oly módon meggyőződések, hogy nem kijelentés, nem Istennek a szent lelke adta a szívembe, hanem olyan módon, hogy bizonyára igaza van, hiszen évtizedek, évszázadok óta ebben él az emberiség. Tehát igenis, azt gondolom, hogy olyan korban élünk, amikor az értelmezés az sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint a vezetés, a személyes vezetés. Ez persze nem azt jelenti, hogy Isten ne volna hűséges, és nem azt jelenti, hogy ne válna valóra a mi életünkben is az, amit ugye a római levélben olvasunk, hogy minden egyaránt javára fordít Isten annak, aki őt szereti. De hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ez azt jelenti, hogy nincsenek következmények. Pedig a Biblia egyszerűen arról beszél, hogy a javunkra tudja fordítani a saját tévedéseinket is, azzal együtt, hogy ő lesz az, aki majd meg kell, hogy valamilyen módon változtassa, vagy befolyásolja azt a történelmet, amit mi írunk a saját rossz döntéseinket, például a következő generációban. Úgyból azt hangsúlyoznám, hogy a lépéseink gyakran ilyen apró elemi lépések. De egyszerre nem sokat szürkít a sátán. Szilvit kérdeztem a héten, hogy emlékszik arra a történetre, amit még évtizedekkel ezelőtt hallottunk, de ő sem emlékezett pontosan, de a lényege az volt, hogy az ördög oly módon teszi a feketévé a fehéret, hogy mindig csak apró szürkít rajta. Elemi apró szürkítésekkel válik végül a fehér feketévé. És tényleg az jut eszembe, hogy ez ismerjük elben a pillangószárny hatás effektusát, de valahol inkább csak sci-finek gondoljuk, vagy valamilyen ilyen tudományos izének, hogy valahol a világon a pillangó megrebbenti a szárnyát, és a világ túlsó felén pedig cunami támad, és azt gondoljuk, hogy át a kettő között semmi összefüggés nincsen, a valóságban pedig éppen ezek az elemi lépések, és ezek az elemi botlások azok, amik amik aztán olyan csapdává válnak, amik történelem és sorsfordítós csapdák. No, ezután a bevezető után szeretném azt mondani, hogy de igen, visszatérek a királyokhoz. De azért térek vissza, mert egészen meglepő, hogy éppen a múlt hét, és azok, amiket hallgattam a Zsoltitól, és az, hogy nekem tényleg ez volt az, ami soron következett, az annyira egybecsengett. Jósafátnál hagytuk abba a királyok történetét. Két alkalommal beszéltem Jósafátról, aki jól tudjuk, hogy a Biblia emlékezetében egy jó király. A kevés jó királyok egyik legjobbik királya. És igen, miközben vannak tévedései, ugye Akhábbal elmegy a szíriai háborúba, de alapvetően jó király, aki szereti az Isten. És ez a lényeg, hogy Isten mindent a javára fordít, mert szereti az Isten, mert meg tudja alázni magát, és vissza tud térni a kezdetekhez. Vannak elemi hibái. A Biblia ismét csak nagyon nagy lelkű, mert nem nagyon foglalkozik a tények rögzítésén kívül ezeknek a következményeivel, de mi azért látjuk ezeket a következményeket, hogyha végignézzük az ő életét és a következő generációk életét. És igazán azért gondoltam, hogy ez most egy olyan átfedő alkalom lesz beszéd szempontjából. Mondhatnám, hogy temetni jöttünk Cézárt, nem dicsérni. Az analogia az csak annyi, hogy Jórámról kellene most beszélnem, az ő fiáról, de többet fogok ismét Jósafátról beszélni, mint Jórámról, mert nagyon összefügg a kettő egymással. Ugye a Biblia világosan azt mondja, hogy akkor kezdődtek a gondok, amikor Jósafát, a jó király, sógorságot kezdett a szomszéd királyság Izrael királyával, Akhábbal. Azzal az Akhábbal, akit úgy jellemzett Illés, hogy a gyilkos. Sógorságot szerzett azzal az Akhábbal, akinek a felesége Jézabel, igazi bálványimádó volt. Szóval, ugye ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy a fiának megkérte feleségül Akháb és Jézabál Bel lányát, Atáliát. Elemi botlás, mondhatnánk. És nem elemi botlás. Ugye nagyon nehéz visszaidézni a történelmet, és egyikünk sem tudja jól rekonstruálni. Nem tudom rekonstruálni, hogy vajon miért döntött így. Hogy juthatott az eszébe ilyen neki, hogy egy nyíltan bálványimádó királyi házzal lépjen szövetségre. Tehát nem tudom, de azért apa vagyok, és azért érzékel, meg valamilyen szinten állandóan érzékeltem azt, hogy milyen felelősség az, hogyha viszálykodás van, akárcsak gyülekezetek között is. És nyilván valami abból is benne volt, hogy ez egy jó lehetőségnek tűnt arra, hogy helyre álljon Isten kívánatos rendje. Jó lehetőségnek tűnt arra, hogyha már egyszer a fia, Jórám, beleszeretett Atáliába, akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy megszűnjön a testvérviszály Izrael és Júda között. Milyen jó volna megszüntetni a szétdaraboltságot a nemzetek között. Onnan gondolom, hogy tényleg Jórám beleszeretett Atáliába, mert ezt írja a Biblia, hogy ő akarta feleségül Atáliát. Igazán Jósafát csak mögé állt, mint apa, mögé állt, mint politikus. Nem akarom nagyon elhúzni ezt a dolgot, de azért van benne valami nagyon tanúságos. És ezt mindannyian érzékeljük. Az a fajta remény, hogy a gonoszt meg lehet győzni a jóval. Még egyszer mondom. az a fajta remény, hogy meg lehet győzni a gonoszt a jóval. Kérdezem én, nem lehet? És persze mi azt mondom, hogy vannak elképzeléseink, sztereotípiáink, de azzal nem számolunk, hogy a jó az nem a mi jóságunk. Nem az fogja meggyőzni a gonoszt, hogy van bennem egy halom jó szándék. Az sem fogja meggyőzni a gonoszt, hogy van bennem egy csomó jellem alkat szempontjából pozitív tulajdonság. Ezen vígan átgyalogol az ördög. Amikor Jézus megkérdezi a gazdag ifjút, hogy miért mondasz engem jónak, tudod, jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet nyerjem, akkor ebben valahol egészen világosan benne van az, hogy az értékítélet az nem alapulhat azon, hogy neked milyen vélekedésed van a jóról. Vagy azért mondasz engem, Jézust jónak, mert Istennek tartasz, és akkor ez én tényleg a jó vagyok. Nincs senki jó, hanem csak az Isten mondja válaszában Jézus. Vagy pedig amit teszel, vagy amit mondasz, az álságos reményekre épül. Talán néhány hete, vagy egy-két hónapja, hogy idéztem egy nagy svájci filozófust, Francis Schaeffert, akinek van egy egészen fantasztikus könyve, A halál a városban, és most csak azt a mondatot mondanám, vagy azt a gondolatot belőle, amit ő ezzel kapcsolatban megfogalmazott. És nekem az nagyon-nagyon tetszik. Valami olyasmit mondta, hogy minden esetben, amikor a jó emberi jó, és a rossz emberi rossz egy halmazba kerülnek, közös cselekvési vagy közös gondolkodási platformot alakítanak ki, minden ilyen esetben a gonosz fogja elnyelni a jót. Minden esetben az, ami a vonal alatt van, hogyha így meghúzunk egy képzeletbeli vonalat, és azt mondjuk, hogy fölül van a jó és alul a rossz, akkor minden esetben magához rántja a rossz a jót. És valami ilyesmi történt itt aztán a Jósafát történetben is, az, hogy ha vegyülsz a világgal, ha vegyülsz a vallásossággal, hogyha ez a fajta jó fogalom nem az Istenből táplálkozik, hanem önmagadból, akkor majdnem biztos lehetsz benne, hogy bekebelez a világ. Ahogyan Ábrámot mégiscsak bevonzotta Egyiptom, ugyanúgy minden jó indulatunk ellenére is, ha a vallási megfontolásból akarunk jót dönteni, akkor könnyen bekebelez bennünket és a világ. Ugye ennek eklatáns példája az, amikor úgy lépnek párkapcsolatokra fiatalok, abban a reményben, hogy jó, tudom, hogy a másik nem az úré, nem hívő, nem keresztény. Nem szeretem ezeket a szavakat felváltva így használni, mert a hangsúly az, hogy nem az úré. Más értékrendet képvisel, és olyan szigorúan tűnik a Biblia, amikor azt mondja, hogy ne legyetek idegenekkel, vagy hitetlenekkel felemás igában. Nyilván nem csak a házasságban van felemás iga, gazdasági életben van, éppen úgy megvan a felemás iga, és nagyon nehéz ma már különbséget tenni. Hát ez is rossz, hogy nehéz Isten a bölcsességet hozzá, de a felszínen nagyon gyakran hasonlónak tűnik a kettő. De a Biblia mégis arra figyelmeztet, hogy bekebelez. Nem tudod meggyőzni a rosszat azzal a reménységgel, hogy majd meg fog térni az én jó magaviseletem által. Ez kevés. Általában a rossz magaviselet sokkal hamarabb legyőzi az én jó magaviseletemet, mint az enyém az övét. És még egyszer hozzáteszem, hogy persze ebben sincsenek törvények, az van, amit az Isten mond. És ezért hangsúlyozza a Biblia folyamatosan, hogy ne cseréljük föl az értelmezést az Istennek a tanácsával. Lehet értelmezni azt, hogy hogyan kell jónak lenni. Lehet értelmezni azt, hogy majd a szeretettel meg fogom győzni a másikat. És ebben a dologban nyilván az én értelmezésem, hogy mit gondolok a szeretet alatt, mit gondolok a jóság alatt. Az Istent látom, aki a forrása, vagy pedig tulajdonképpen csak leplezni szeretném azt, amit az íge azt mondta, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága, az életnek a kérkedése, hogy igazából a világ felé való lépdelésemet. Nem bízom benne, hogy senkinek ez nem hat, hogy szemtelen vagy kemény beszédnek. Én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy igen, a jó szándék, a nemes indulat, az ott él mindannyiunkban, de mindannak meg kell feszítetni. Mi szívesen beszélünk arról, hogy meg kell feszíteni a testnek, az óembernek az indulatait, és gondolunk a hazugságra, meg a gyilkosságra, meg a paráznaságra, a csalásra, és egy csomó mindenre gondolunk, ami társadalmilag, etikailag kifogásolható, és kevesebbszer gondolunk arra, hogy ugyanúgy meg kell feszíteni a magam jó dolgait is. Ami nem megy át a megtöretésen, ugye Jézus a megtört kenyérrel, az nem táplál 5000 embert. Az nem táplál senkit, az maga marad, mint a gabona maga, ami ha nem hullik el a földbe, és ott meg nem rohad, akkor csak maga marad, és nem terem sok gyümölcsöt. És az egyik alapgondolat az mégiscsak az, és az egyik alaptanulság az mégiscsak ez, hogy meg kell feszíteni, meg kell, hogy bele kell, hogy egyezzünk, hogy Isten meg akarja feszíteni bennünket azt is, amit mi jónak tartunk. Ugye azzal kezdtem, hogy Jósafát alapvetően jó ember volt. Tényleg, így született, alkatilag így született, hogy egy udvarias ember volt, egy jó ember volt. Valahányszor a Bibliában őról, ha olvasunk, akkor mindig azt látjuk, hogy olyan ember volt, aki kereste a békét, kereste a megegyezést, kész volt a kiegyezésre, előzékeny volt, a mások rendelkezésére akart állni. Ugye az először olvasok, hogy megkérdezi tőle Akháb, hogy eljössz-e velem? És már kész, tehát csípőből kész a válaszol, hogy elmegyek úgy én, mint a népem, mind az én népem, úgy az én lovaim, mind a te lovasaid, vagy a lovaid. És döbbenetes, hogy aztán jóval később Akhábnak a halála után, előbb Akázia után, uralkodik utána az ő másik fia Jórám Izraelben, ez nem ugyanaz a Jórám, mint amelyik neki volt a fia. És akkor Jórám, amikor a moabiták ellen megy, hát tart a rokonság, nem történt semmi, nem változott meg Izrael, de a rokonság tart, akkor Jórám ugyanezt a kérdést fölteszi Jósafátnak, hogy eljössz-e velem a Moab ellen? És akkor meg ugyanez a standard válasz, hogy ahogy én, úgy az én népem, ahogy a te lovagjaid, úgy az én lovagjaim, és megy. Tehát egy előzékeny, udvarias, megfelelni akaró ember. Akár a család, akár a társadalom követelményeinek meg akar felelni, rendelkezésre akar állni, ezeket az elvárásokat figyelembe veszi. Ugye ennek mindennek az az eredménye, hogy igen csekély ellenállást mutat olyankor is, amikor a megoldás egy határozott nem lenne. És megint azt hiszem, hogy nekünk ebből olyan sokszor vannak konfliktusaink, mert a szívünk mélyén nagyon gyakran, én is ilyen konfliktus kerülő vagyok, tehát én nagyon tudok azonosulni Jósafáttal. Tudom, hogy nemet kellene mondani. Nemet kellene mondani az elvárásra, amikor az időmet, energiámat, szívességemet, hozzájárulásomat akarja kérni a társadalom, a környezet, vagy akár csak a saját családom, a gyermekeim. És megint győznek azok a sztereotípiák, hogy a szeretet ilyet nem tesz. És hajlamosak vagyunk arra, hogy a legjobb meggyőződésünk ellenére is a határozott nem helyett inkább a kiegyezésre törekedjünk, vagy lavírozzunk ebbe az irányba. Nem mindenki. Vannak, akik csípőből nemet mondanak bármire, és az egy másik kategória, és az pedig éppen olyan rossz, mert annak meg azt kell megtanulni, hogy nem lehet. Az épp úgy nem az Úrtól van, és lehet, hogy neki azt kell megfeszíteni, hogy mindenre nemet mond. Egy biztos, hogy ami nem irányítás, felső vezetés alatt jön létre döntés, az bármennyire jónak tűnik, az biztos, hogy csapda. Olyan csapda, aminek nem csak mi vagyunk a kárvallottjai, vagy lehetünk, hanem azok, akik követnek bennünket. Szóval így kerülő rokonságba egy nagyon határozott királlyal, Akhábbal, egy nagyon kegyetlen és gonosz feleségével, Akhábnak, Jézabellel, hogy ő közben szeretne előzékeny maradni. Úgyhogy három uralkodó alatt is három különböző próbának néz elébe. Ugye az első, ez a szíriai hadjárat Akhábbal, éppen csak az életét menti meg. Akháb elesik a csatamezőn, ő visszatér Jeruzsálembe. Aztán Akháb halála után egy nagyon rövid időre, egy évre az első fia Akházia veszi át a trónt ott Izraelben. Szintén egy rossz uralkodó, abban a időben Izraelben gyakorlatilag csak rossz uralkodók uralkodtak. És Akháziának is van egy terve, ezúttal a rokonság örvén, de gazdasági csapdába csalja bele, ugye Jósafátot. Közösen eltervezik, hogy aranyat próbálnak szerezni az országoknak, és felszerelnek egy flottát ott lent, hogy elküldjék Tarziszba aranyért. A hajók még mielőtt kifutnának, összetörnek, vihar támad, és Isten egészen nyilvánvalóan jelzi neki, hogy nem akarja. Megint azt látjuk, hogy megmenekül. Aztán jön ez a harmadik próba, amikor Akházi egy év múlva meghal, és a testvérnek nincsenek utódai, a testvére, a Akháb második fia, Jórám lesz a királykin ott Izraelben. És ezúttal is az Isten kegyelme menti meg őt, és mindazokat, akiket emiatt neki ad az Isten, az éh haláltól, vagy a szomjúságtól, Elizeuson keresztül. Amit látunk benne, személyre vonatkozó közvetlen hatást. Isten megmentette őt minden alkalommal, de minden alkalommal egészen világossá tette, hogy neki nem kedves ez az út. Állj! Kirakta a stop táblát. És igen, amiatt, mert őt szerette, hogyan annak idején a Pál hajótörésekkor azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy neked adom mindazokat, akik a hajóban vannak, te érted. Ugyanúgy ő is megmenekül, és sokaknak az élete megmenekül, de azt látjuk, hogy Isten nagyon gondosan ügyelt arra, hogy azok, akik szeretik őt, ezúttal éppen Jósafát, ne tudjon olyan mélyen belegyalogolni az ördög csapdájába, hogy ne legyen visszaút. Minket ez a remény gyakran éltet és jogosan éltet. Ezért van a Krisztus imájában ez a ne engedj bennünket belegyalogolni a kísértésbe, mert mi bele tudunk gyalogolni, ugye ne vigy minket a kísértésbe a károli fordítás szerint, de rögtön ott van utána, hogy de ami mégis belegyalogolunk, ahogy belegyalogolt Jósafát, ahogy belegyalogolt mondjuk Jákob, amikor az első szülöttségért harcolt, és utána 21 évet töltött Lábán házában, egy teljes dítúr, kerülő, egy értelmetlen mellékösvény. Isten bennünket is meg tud szabadítani, és meg is szabadít. Mert nem akarja, hogy túl mélyre menjünk, és minden egyaránt javára van annak, aki az Isten szereti, de ez nem azt jelenti, hogy menekülünk az összes következményétől a döntéseinknek. Az volt a jó ő benne, hogy ő nem csak, hogy folyamatosan érzékelte ezeket a visszacsatolásokat az Istentől, de megpróbált tanulni. Amikor az első ilyen nagy veresség a szíriaiakkal azt eredményezte, hogy megmenekül és visszatér Jeruzsálembe, akkor tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a következő időszakot szeretném a jó szót használni, nem valószínűleg tudom, egy befelé fordulással töltötte, egyfajta csendességgel töltötte. Egyfajta módon azt olvassuk a Bibliába, hogy egy darabig nem mozdult ki Jeruzsálemből, emésztette az eseményeket. És aztán utána van valami, ami önmagában nem több, mint az útnak, a megkezdett útnak a folytatása, mégis több annál. Mi volt a megkezdett út? Az, hogy amikor királyságra került, akkor lerombolta a bálványokat, és elkezdte azt, hogy a népet az Isten felé térítse. Ez egy fantasztikus dolog volt. Nem véletlenül szerette, nem véletlenül, Isten mindenkit nem véletlenül szeret, de szóval nem véletlen az ő élettörténete. De most, amikor visszatért Jeruzsálembe egy darabig, nem érezte ehhez a méltóságot. Én fogalmazásom, de valahol érzékelhető belőle. Gondoljatok bele, tesz egy meggondolatlan ígéretet. Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovagjaim, mint a te lovagjaid. Emberek sokaságát vitte egy igaztalan harcba, emberek sokasága halt meg miatta, egy bálványimádó király szolgálatában, vagy inkább mondjuk társaként, amiért a felelősség akkor is az ő vállát nyomta, ha ő egyébként szerette az Istent. És joggal érezhette úgy, hogy hiteltelenné vált a szolgálata, amit addig végzett, hiszen bárki rá tudhat, mutathat azt, hogy ez annak a gyilkosnak a barátja. A mi népünk azért halt meg, mert ő sógorságot kezdeményezett Akhábbal. Szóval ez egy nehéz helyzet. Van belőle helyreállás? Látjuk, hogy van helyreállás. De azt is érzékeljük, hogy bizony ez körülbelül olyan, mint amikor ugye Miriam és Áron Mózes ellen szólnak, és akkor Isten helyreállít mindent, de azt mondja, hogy kell egy bizonyos idő, ameddig ez a helyreállás megtörténik. Szóval akárhogy is van, folytatja ezt az utat, kimegy, hogy folytassa a népnek az Istenhez való térítését a hivatalnokaival együtt, és most nagyon erős idézőjelet tettem a hivatalnok szóhoz, de valamit tesz. Érzékeli azt, hogy bizony vissza lehet élni a hatalommal. Eddig talán ezt még ennyire nem érezte, és a lelkére köti mindazoknak, akiket bírákul tesz a nép fölé, hogy jól gondoljátok meg, amit tesztek, nézzétek meg jól, hogy mit cselekeztek, mert nem emberek nevében, hanem az Úr nevében ítélkeztek, aki, ha ezt szem előtt tartjátok, veletek lesz az ítéletben. Azért érzitek, hogy ez egy minőségi változás. Ez egy olyan embernek a mondata, aki már átérezte azt, hogy bizony én elszúrtam. Én visszaéltem a hatalmammal. Bizony miattam károsodtak emberek. És ha valahol át lehet érezni azt, hogy milyen a rádosztott szereposztás, a társadalmi szereposztás, akkor talán ez egy olyan pont volt az életében, ahol érzékelt, hogy ebbe a szereposztásba, ha nincsen ott az Isten, mármint abban a szereposztásban, hogy ő a király és a szava döntő. Vagy hogy átérezte, hogy a bírák szava döntő lesz abban a szereposztásban, hogy ő ruházta fel őket ezzel a tisztséggel. Most már látja azt, hogy ezzel nagyon, nagyon gonoszul lehet gazdálkodni. És valóban a következő kudarcánál már mint hogyha gyorsabban reagálna, amikor összetörnek a hajók, amelyeket Tarziszba indítanak, akkor valószínűleg oda veszett a legénység is, mert a következő mozzanat az, hogy Akházia, aki az a rövid élet uralkodó, az küldett megint hozzá, és felajánlja, hogy folytassák a vállalkozást, és majd ő ad embereket a újabb hajóúthoz, és akkor a Jósafát, és ez az első, ami az ő életében tudunk, nemet mond. Végre nemet mond, és azt mondja, hogy nem. Úgyhogy van tanulási folyamat. Aztán, amikor a újabb hadjárat már megint a Akházia testvérével, Jórámmal megtörténik a moábiták ellen, az sem volt az induláskor sikeres. De már más, mint amikor úgy kellett megkérdezni Akhábot, hogy nincs más profétája az Úrnak, és akkor küldetnek, emlékeztek Mikeásért. Itt ő az, aki azt mondja, hogy Elizeus az a próféta, aki fogja tudni erre a megoldást. És elküldetnek Elizeusért, és valóban tudja megoldást. Tehát ez volt Jósafát. Egy nagyon udvarias, nagyon előzékeny, megfelelni kívánó ember, aki nem tudott nemet mondani, vagy csak lassan és nehezen tanult meg. És talán itt ugranék át egy kicsit jó rámra, hogyha magunk elé képzeljük ezt a helyzetet, akkor talán jobban megértjük azt, hogy mi határozta meg jó rámot, miért vált az egyik leggonoszabb uralkodóvá. Nyilván nem fogjuk az egészet, és én nem áltatom magam azzal, hogy az, ami benne megfogalmazódik gondolat, az bármilyen mértékben a nagy igazság. Csupán megpróbálom ezt az apa szerepben látni, akár magamban is, és érzékelem, hogy például ez a magatartás, amelyik nem tud nemet mondani, előzékeny, az bizony a családba is nyomokat hagy. A nevelésben is nyomokat hagy. Az az apa, amelyik tulajdonképpen a ráosztott szerepénél fogva csak végletekben tudja elképzelni az életet, akkor abban a percben, hogyha egy olyan gyereke születik, mint amilyen Jórám volt, aki tulajdonképpen erőszakos volt, ahogy Akáb az volt, az apusa az volt, nehezen tud nemet mondani. Van egy különös esemény, ami ezt jól érzékelteti, hogy ő mit próbál tenni. Már egy kicsit későn, mondhatnám azt, hogy veszett fejszenyele, nem teljesen, de azért mégis. Jórámmal szemben az első, amit följegyez az ige, hogy maga mellé veszi társuralkodóként. Nem gyakori. Nem volt ismeretlen az ókorban. De ha arra gondolunk, hogy Istennek a szóbeli Sámuelen keresztül küldött üzenete a királyságról mi, akkor azért azt érzékeljük, hogy Isten mindvégig fönn akarta tartani magának azt a jogot, hogy ő jelöli ki a következő királyt. Nem volt dinasztikus gondolata az Istennek. A rendszernek mindig dinasztikus gondolatai voltak, és vannak, máig is. Igen, Isten ígéretet tett Dávidnak, hogy nem fog kihalni az ő magvából a királyi ház utódlása. De ebben az ígéretben nem az volt benne, hogy egyfajta leszármazottsági sorrendben mindig az elsőszülöttnek kell lennie a királynak. Saul után ez még jól működött, de ez egy mellékág lenne. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nem. Isteni a választás. De a nép az mindig egyszerűbb megoldásokhoz szeretne folyamodni. A társadalmak mindig azt keresik, hogy hogyan lehet a folyamatosságot biztosítani. Nem azt a bizonytalanságot, hogy majd az Isten gondol valamit, én meg majd megértem. Ahhoz kéne odafordulnom, ahhoz kéne ismernem, a mindennapjaimban kéne ismernem. Valakit, aki ha nem rá figyelek, hanem a világra figyelek, ha az elemi lépéseknek a sorozata elvisz tőle, akkor egy bizonytalannak tűnik. Egy kiszámíthatatlan Istennek tűnik. Mennyivel egyszerűbb biztosítani a törvényen, a jogon keresztül azt, hogy a királynak az elsőszülött fia legyen a következő király. Megint csak azt mondom, hogy nem tudom pontosan, hogy miért tette ezt. Amiket én látom, azt, amit én gondolok, azt tudom megosztani veletek. Lehetett simán és egyszerűen szeretet, elismerem, fölkészíteni a gyermeket az uralkodásra. De valahol azt érzékelem, hogy ahogy ő halad előre a hit útján, egyre jobban tisztába jön azzal, hogy ez a kezdeti döntés, miszerint sógorságra lép a gonosz izraeli királlyal, az elkezdi behajtani a követeléseit. Világos számára, hogy Jórámnak már nem csak ő ad mintát. Jórám beleszeret Atáliába, ő hozzájárul, valamilyen oknál fogva lehet, hogy egyszerűen azért, hogy kibéküljön a két nemzet ehhez a házassághoz, és elindul a lavina, és Jórámra egyre nagyobb hatással van Akháb és Jézabel, és a gonosz Atália, aki majd nem sokkal később kiirtja a királyi nemből való gyermekeket, de ez majd legyen a következő valamelyik alkalom. De ezek mind hatással vannak rá, és ezeket bizony nehéz ellensúlyozni. Az ember azt gondolja, hogy, hogy ő látja, hogy mennyire más modellt lát a fia, mint sem, amit ő szeretne neki átadni az istenfélelemről, meg akármiről. Hát gondoljatok bele, hát mit látott ő királyként az apósából? Nem a Jósafát szeretetét, hanem azt, hogy elveszi Nábótnak a szőlőjét. És ott is ott áll ugye Jézabel mögötte, bizonyára emlékeztek rá. Az egyik leggonoszabb dolog, amit valaha tett Akháb. És én azt hiszem, hogy ebben a választásban, hogy társuralkodóként maga mellé vette, abban benne lehetett megint az a, hát kissé naív remény, de szülőként abszolút megérthető remény, hogyha velem van, ha látja azt a mintát az uralkodásban, amit én követek, akkor hát ha lehet enyhíteni a kárt, hát ha nem válik olyan drasztikussá az ő uralkodása, mint amilyen személyiségjeleket esetleg hordoz a fiú, hát ha lehet megsegíteni őt az igazi értékek meglátásában. És joga merül fel a kérdés, hogy oké, hogy ezt ő mindent ezt tudta, látta, akkor miért jó rám az örökös? Miért? Belegondoltok, Illés próféta később levelet ír ennek a jó rámnak, és ebben a levélben azt írja, hogy az összes testvéred jobb volt nálad. Az összes. Jósafát is látta. Valószínűleg épp úgy látta, mint ahogy Illés. De kötötte őt a rendszer. Kötötte őt az, amit elfogadott magára nézve, amikor ő lett a király. Elfogadta a szereposztást. És persze ez egy érzékeny talaj innentől kezdve, de azt hiszem, hogy szembenézett azzal, hogy milyen hihetetlenül nehéz felszámolni azokat a társadalmi szokásokat, azokat a vallási hagyományokat, azokat a ránk nehezedő, akár rokonságtól, akár társadalomtól, akár gyülekezetektől ránk nehezedő múltbeli örökséget, amit életünk első szakaszában mi is elfogadtunk. Mindannyian valamit elfogadtunk. És mindannyian jól tudtuk, és tudjuk mind máig, hogy amikor megpróbálunk bátran újat kezdeni, akkor azért azt a lépést megtenni, amit Pál megtett, hogy azt mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, a Krisztus ismeretének a gazdagságáért, hogy azt megnyerjem, na ez nem megy magunktól. Ez nem megy. Mi félünk az elhiteltelenedéstől, mi félünk attól, hogy azt mondják, hogy hát te tegnap még másként gondoltad. Tegnap még fölvállaltad a vezető szerepet. Ma miért nem vállalod föl, vagy miért akarod megfosztani a gyermekedet ettől? Azoktól az előnyöktől, amikkel pedig te éltél. Mindenkinek persze egy kicsit más az, amiben él, de egy biztos, hogy azok a szerepek, amik kioszt ránk a társadalom, vagy kioszt ránk a közösség, egy gyülekezet, most nem így gondolom, hanem ez ilyen szervezeti szinten a gyülekezetek vagy a közösségek, azok köteleznek bennünket. És ettől meghátrálni, ellépni, anélkül, hogy ne kelljen elviselni azt a gondolatot, hogy lázadónak minősítenek, fölforgatónak, fölbújtónak minősítenek, aki semmibe veszed az atyáknak a hagyományát, azokat az értékeket, amiket pedig magadévá tettél a korábbi időszakban, az nem könnyű. És az emberek zöme, ezt látom, és szerintem ezt ti is látjátok, egyszerűen beletörődik a rendszer fogságba. Nem rossz indulatból, nem azért, mert rossz ember, hanem mert túl nagy az ár, amit meg kell fizetni, és nem lát tisztán, hogy meg tudja fizetni ezt az árat, vagy nem tudja megfizetni. Egyszerűen hagyja, hogy sodorja a szél, hagyja, hogy sodorják az események, hagyja, hogy számon kérjék tőle azt, hogy de te éltél vele, akkor neked is engedned kell, hogy a következő generáció éljen vele, és inkább rendszerfogoly marad, mint sem, hogy kilépjen. És ha jó ember, és sok ilyen jó ember van, akkor egy dolgot igyekszik tenni, úgy élni és úgy cselekedni, hogy az élete legalább kár enyhítő legyen. Kár enyhítésre törekszik. A beszédében, a viselkedésében, a hozzáállásában csak addig megy el, ameddig ezt lehet, de azt jó szívvel és jól teszi. De megint azt mondom, hogy az ördög munkájában ez olyan nagyon kevés, és Isten megint nem azt kérdőjelezem meg, hogy Isten ne örülne annak, hogy ilyen a szívünk, de azt érzékelem, hogy az alsó szint fölemészti a felső szintet. A kárenyhítésre való törekvés, bármi nemes hozzáállás önmagában kevés ahhoz, hogy megváltozzanak az emberek. Úgyhogy azt látom, hogy ez történt ő vele is. Azon igyekezett, hogy mérsékelje azt a veszélyt, amit a visszaélés, a jövő visszaélése jelent. Szóval maga mellé vette Jórámot. A Biblia azt mondja, hogy a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Érzékelitek ezt a megfogalmazásnak, ezt a nagyon finom utalását arra, hogy egyszerűen engedelmeskedett egy társadalmi elvárásnak. Neki adta a királyságot, mert ő volt az elsőszülött. Nem azért, mert Isten ezt mondta, hanem azért, mert ez az elvárás betült bele az ő társadalmukba. És azért, hogy megmaradjon a kívánatos béke, azért még egy dolgot tett, az összes többi gyerekének kvázi békkielégítést adott. Oldja azt a feszültséget, mely szerinti mind jobbak vagytok, mint a bátyotok, de ő lesz a király, pont, mert ez a rendszer. Ti nem lesztek királyok, de hogy lássátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, ezért azt írja az íg, hogy sok ajándékot, ezüstöt, aranyat, drágaságokat és júdabeli megerősített városokat adott Jórám hat fiú testvérének. Hát ez volt Jósafát, a jó király. És az a szomorú látni, hogy nem térültek be a befektetések. Azért csak akár ebből az elmúlt közel egy órából, ugye érzékelhető, nagyok voltak a befektetései, jót akart, kárt akart mérsékelni, föl akarta készíteni Jórámot az uralkodásra. Ha már egyszer belement az elején egy abszolút rossz döntéssel, hogy sógorságot szerezzen Akhábbal, akkor legalább mérsékelje a kárt. Úgyhogy azt látjuk, hogy ezek az apró botlások, tehát ezek az elemi apró botlások, amiket tényleg azt mondhatnám, hogy párhuzamba állíthatnánk, akár csak a múlt héten elhangzott Ábrahám vagy Ábrám életpéldával, azok egyáltalán nem apró következményekkel jártak. És néha jó, hogyha a szemünk és a szívünk arra gondol, hogy a mi elemi apró botlásaink, azok nem biztos, hogy nem fognak nagy kárral járni. Egyáltalán nem apró következményekkel járni. Úgyhogy látjuk, hogy a gyilkos Akháb és Jézabel szellemisége sokkal nagyobb erővel nyomott alatba, mint az apjának a szelíd szíve, és Ripsrops megemésztette az alsó szint, a felső szintet bekebelezte. Azt mondja az ige, hogy 32 esztendős korában kezdett uralkodni Jórám, és 8 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael, tehát az apusa, királyainak útján járt, úgy cselekedett, mint Akháb háza népe, mert Akháb lányát vette feleségül. megint annyira különös, hogy ahhoz képest, hogy mennyire messzire ható volt ez a gonosz uralom, ahhoz képest a Biblia meglepően keveset beszél Jórám uralkodásáról. Erről az egész dicstelen uralkodásról igen keveset beszél. Egy dolgot fontosnak tart rögtön az elején elmondani, hogy mennyire nem térült meg Jósafátnak a befektetése. Azt mondja, hogy amint megerősödött a királyságban, fegyverrel gyilkoltatta meg minden testvérét, sőt, néhányat Izrael fejedelmei közül is. Kiirtotta a saját családját. Ugye? És persze Heródesről tudjuk, hogy elég hasonló módon járt el. No, de hát az más, ő Edomita király volt, mondhatnánk. És jó néhány uralkodó, sőt, hát a közel-keleten, vagy a keleten inkább, ez egy viszonylag gyakori dolog volt, hogy a hatalomra jutó trónörökös az összes többit kiirtotta, hogy ne legyen trónkövetelő. Tehát volt előkép, de hát nem azt látjuk, hogy ebben a gyilkos Akhábnak a szellemisége mutatkozik meg, nem pedig az istenfélő Jósafáté. Hogy ez előfordulhat az istenfélők között, hogy testvérgyilkossá válnak, azért ez tényleg elképesztő. És persze előfordul, én azt gondolom, akár máig is, mert Jézusnak ezek a figyelmeztetése, hogy aki gyűlöli az ő testvérét, az bizony gyilkos, az valahol azt érzékelteti, hogy ha nem vagy kapcsolatban az Istennel, akkor a féltékenység, a harag, az indulatok, akkor is gyilkos indulatokat növelnek a szívedben, ha gyáva vagy ahhoz, hogy megöld a másikat. Ha megtennéd, elmondja a világ, megfojtanám egy kanál vízbe. De civilizált emberként nem teszi meg. De attól még Isten nélkül erre képes csak az ember. Szóval, hamarosan befejezem, még egy-két gondolat. Nagyon-nagyon messzire vezetnek ezek az apró lépések, amikor az Isten személyes kijelentését fölcseréljük az értelmezésekkel. Ott az öröklés rendjének az értelmezése vezetett Jórámnak a az uralmához, aki sokkal rosszabb volt, mint a testvérei. Pedig ugye a szürke apró váltás, próbáljuk meg rendszerezetté tenni az Istenről alkotott ismeretünket. Ne legyen kiszámíthatatlan, legyen mindig az első szülött az örökös. Apró szürkítés? Lehet, nem tudom, de ide vezet. Aztán megint csak az értelmezés. Ha a szeretetet értelmezzük, nem pedig bennünk lakozik a szeretet, és kiárad belőlünk a szeretet, akkor bizony nagyon sok torz hajtást tud hajtani a mi szeretet értelmezésünk, és gyakran rosszul szeretünk. Ahogyan, megint csak, ha már maradunk Jósafátnál, nem biztos, hogy jól szerette a gyerekét, amikor nem tudott nemet mondani. És mi sem biztos, hogy jól szeretjük a másikat, legyen az a gyermekünk, vagy a fizikai, vagy a lelki testvérünk, a férjünk, a feleségünk, a munkatársunk. Nem biztos, hogy akkor szeretjük jól, hogyha ha mindig igent mondunk, és nem tanuljuk meg azt, hogy a szeretet nem arról szól, hogy mindig igent mondasz meg, hogy kiszolgálod és alkalmazkodsz, hanem hogy az a szeretet árad belőlem, ami a Krisztus. Aki a Krisztus. Nem akarom értelmezni. Szeretetet nem értelmezni kell. Még addig sem mennék el, hogy azt mondom, hogy a szeretet egy döntés. Az is része. Nagyon sok minden része a valódi szeretetnek. De abban a percben, ha behelyettesítem Krisztust valami jellemvonással, akkor nagyobb figyelmet, az a veszély, hogy nagyobb figyelmet fordítok a jellemvonásra, mind a Krisztusra. Én azt mondom, hogy én fogom szeretni Pétert, és ezt én eldöntöttem, Isten megállhatja ezt a döntést, de alapvetően ez önmagában nem szeretet. A szeretet egy lény, aki részt akar venni az életembe, át akar mosni, át akar formálni, ki akar tisztítani belőlem minden tisztátalant. Nem azért, hogy utána én elmondhassam, hogy a programom célja az az, hogy most én szeretni fogom a Mártát, vagy az Irént, vagy akárkit, hanem azért, hogy szabadon átáramolhasson. Akkor is, amikor én nem tudom, hogy mi áramlik át rajtam keresztül, csak hasonlóvá válok a mezei liliomhoz, aki akkor is, lehet, hogy épp az ő nem illatos, de a mezei virág, amelyik illatozik, anélkül, hogy tudná, hogy illatozott. Az értelmezések még mindig, nem csak a szeretet, a gazdasági lehetőségek értelmezése Akháziával. Megint valami olyan dolog, amit mi könnyen azt mondjuk, hogy ez Isten hozta az utamba. Ő adta ezt a lehetőséget, olyan jó indulattal közelített akárki, aki hozta nekem a lehetőséget, és a vége nem szeretett. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen az ő élete, és az, ahogyan aztán ez befolyásolta Jórámot, és majd utána Jórámnak a fiát, Atáliát, de ez egy iszonyú érdekes, nagyon-nagyon érdekes történet a következőkben, és Jóásnak a története, azért az valamolyan, ami nagyon is a mai korunkkal is összhangba állítható. Én csak néhány példát az értelmezésről, a rendszerfogságról. Ugye Istennek mi a vágya? Istennek az a vágya, hogy ne hierarchia legyen, hanem ő legyen, Krisztus legyen a fej mindenben. Izrael elkezdte az eltévejedést ezzel a királyság gondolattal, az öröklődés gondolatával, a társuralkodóvá való átérlelésével, ami az a kísérlet, hogy hogyan lehet mégis valahogy legalább kárt enyhítve jóvá tenni a királyság gondolatát. Mai áthallások. A hierarchia, pap, lelkész, segédlelkész. Fölkészítés a papi szolgálatra, hogyan ő megpróbálta Jórámot, a fiát fölkészíteni a társuralkodó szerepkörére. Mert hogy egyszer majd király lesz. Egyszer majd valamilyen gyülekezeti tisztséget fog betölteni, és mire észreveszik az egyházat, vagy amire észrevette a egyház, és most a nagybetűs egyházról beszélek, addigra a szereposztás átgyúrta az ördög, átgyúrta a társadalom. És már nem az a fajta pásztorlás van, vagy nem szükségképpen ragaszkodnak ahhoz a pásztorlás típushoz, amelyik csak arról beszél, hogy a pásztornak nem az a feladata, hogy ő adjon bármit is a rábízott lelkekre, hanem hogy oda segítse őket ahhoz az élő forráshoz, ahhoz a tiszta forráshoz, ahhoz a zöld mezőhöz, ahol majd ők tudnak táplálkozni személyesen, ahol az Isten vezeti őket. A katalizálás az nem ugyanaz, mint az uralkodás. Arra hív el az Isten embereket, és ehhez nem kell gyülekezeti tisztség, hogy katalizálják a lényükkel, a bennük lakozó Krisztussal azt a folyamatot, amelynek a következtében az emberek megismerik őt. Aztán Krisztus teste, az egyház. Megint ilyen áthallások. Akkor meghallja valaki ma ezt a fogalmat, akkor sokkal több emberben jön egy olyan képzett társítás, ami egy szervezetről szól, mintsem arról, hogy Jézus a fej. Hogy ez egy organikus létforma, Krisztus teste, az nem egy hierarchikus létforma, nem leosztás van benne, föntről lefelé, hanem tényleg Krisztus teste, nem pedig egy társadalmi, közösségi, egyházi fórum. Aztán megint csak maradva a gyülekezeteknél és az áthallásoknál, Pál, amikor elmegy Korintusba, akkor teljesen világos számára, hogy amit az elvárás, a társadalmi elvárás, a korintusi gyülekezet felé megnyilvánuló elvárása, az nagyon egyszerű. Mondja nekünk annál bölcsebbet, mint amit itt Görögországban a filozófusok mondanak. Ékes szóló beszédet várnak, magvas gondolatokat várnak. Hát Korintus mégiscsak a művelődésnek a fellegvára a görög kultúrában. Kihegyezett fülekkel, éles elmével, belegondoltok aztán, amikor Athénba megy, és ott az Areopágoszon vitatkozik, és azt mondja az ige, hogy az aténiak ilyen emberek voltak, ezek a görögök, akik szerették volna hallani azt a valamit, amitől az az Isten több, mint az ő Istenük. És Pál elvégzi magában azt, hogy meg is mondja, hogy én pedig elvégeztem magamba, hogy nem fogok hozzátok menni emberi bölcsesség hitető beszédével. És nem arról beszél, hogy én nem akarlak tudatosan hitegetni benneteket, hanem azt mondja, hogy minden, ami az emberi bölcsességből, önmagamból fakad, nem kijelentésből, nem abból, amit Jézus mondott, hogy én nem szólok más, mint sem, amit az Atya mond nekem, szóval hogy mindaz, ami ebből fakad, az hitet. Az azt a képzetet kelti, hogy én tudom azt, hogy ki az Isten, elhitetlek téged, hogy tudom, hogy ki az Isten, és utána te már nem a Krisztusra alapozol, hanem az én hitető beszédemre. Hanem azt mondja, hogy az eltökélte magamban, hogy nem lesz a beszédem más, nem akarok másról tudni, mint Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről, és hogy erőnek és a bölcsességnek a megmutatásában. Szóval, és ez az összefoglalás, az ördög színjátszásra késztet. Ahelyett, hogy hordoznánk az életet, a krisztusi életet, és engednénk, hogy gyümölcs teremjen abból, aki a Krisztus, az ő végén keresztül a világban, ehelyett jól szabályozott szereposztást ad nekem, neked, az egyházaknak. Ő teljesen boldog azzal, ami van. Ő neki esze ágában nincs, hogy azt támogassa, hogy az élet terjedjen, és idézőjelben mondom, örömmel támogatja mindezt, ami színjáték. Megjátszása az istenismeretnek, a tudásnak, a hatalomnak, a szeretetnek, bárminek. Azt akarja, hogy szerepeket osszunk, vagy szerepeket fogadjunk el egymástól, és aztán, mire észrevesszük, ezek az eleminek tűnő apró eltévejedések, hibák tovább gyűrűznek, és sokkal nagyobb befolyással bírnak a jövőre, mint sem amit mi gondoltunk, hogy valaha bírnak. És nem változtatja meg azt, hogy Isten szeret, és ahogyan gondoskodik rólam, és mindent elkövet, nem, ő egyszerűen tudja azt, hogy hogyan lehet a javamra formálni, ez nem változtatja meg tényleg azt, hogy ő neki kell helyrehozni a rendet, és egyedül ő tudja helyrehozni a rendet. De a felelősség terhel, és ha valamiről szerettem volna ma beszélni, akkor ez az, hogy a felelősség terhel bennünket, az apró lépéseinket illetően is. Hogy mi a különbség az életet hordozó gyümölcstermés és a színjáték között, és akkor ugyanúgy idézettel fejezem be, mint ahogy azzal kezdtem. Van egy nagy kortárs színművészet egyik legnagyobb alakja, ez a Peter Brooks, aki színházi rendező, filmrendező, tényleg egy ilyen nagy koponya. Az övé ez az idézet, vagy tőle származik. Lassan olvasom, és persze bizonyos értelemben értek egyet minden szavával. A jelenség, amit ő leír, az jól képviseli a világ gondolatát és az ördög gondolatát, de amit az utolsó mondatában mond, az mégis az, amit képviselünk mindannyian. Így fogalmaz. A színház mindenek előtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási pont, és igazából csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része. A szó lehető legtágabb értelmében. Gondolom érzékelitek ezt a kettősséget a fogalmazásba, de hogyha jól ha az Isten szerint értem, akkor ez tényleg fantasztikus. Megismételi, a színház az élet. És az utolsó mondat, ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség az élet és a színház között. Úgyhogy időnként elképesztő bölcsességeket tudnak mondani olyanok, akik nem szükségképpen Isten hívők. Néha hát nem azt mondom, hogy profétikus, de iszonyú tömér és lényeglátó igazságokat fogalmaznak meg. Nem mondhatjuk azt, hívő emberként sem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség a záporozó élet és a között a színház között, amit akár keresztényként ránk osztott színdarabban eljátszásra késztett az ördög. Kívánom, hogy Isten áldja meg a szívetekben is ezeket a gondolatokat. Amen.